előadónk pedig Illő Gábor, illetve Szabó József előadásában hallhatjuk a minket a Széchenyi István Egyetemről jöttetek, és szuperszemtőképes lehetőséget születi modellek hatásával címmel fogok előadást tartani. Tudom csak ennyi között.
Én Gábor vagyok, már doktor Illő Gábor, mert ez a név, már nem mindenki azt hiszi, hogy olyan borzasztóan ritka, de nem. Viszonylag sokan vagyunk, mint doktor Illő Gábortól is. Tehát alapvetően ezt nagyon hálát adok este 6 órakor konferencia előadást tartani. Neki kellően nem fáradt, de megvált egy kicsit színesebb lenni, és más aspektusból közelítek. Előttek én ezt a témát, a szuperszámítógépes témát nem a technológia oldalára közelítem meg, én mindenképpen az üzleti világból jöttem. Jó felvezetés lett volna az, hogy előttünk két remek multinacionális cég előadásában már a pénzszagot érezzük, tehát alapvetően tisztán látszott, hogy hát ők azért vannak, hogy profitot termeljenek, és a kutatásfejlesztés számukra egyértelműen azt jelenti, hogy minél több pénzt csináljanak. Ráadásul ugye kaptunk néhány jó felvezetést is, az előző előadásban ki is emelte a kolléga, hogy az üzleti világ, már pedig a konkrét pénzügyi bank és biztosító szektor, illetve a befektetési világ egy nagyobb felhasználó ez a szuperszámítás technikának, és még egy előbbi előadásban pedig láttuk, vagy kettő előtti előadásban láttuk, hogy igazából az a mostani nagy erő, hogy az üzleti számításokat, modelleket megpróbálják a szuperszámítás technikai háttérrel hatékonyabbá jobbá. Arra gondoltunk, láttam ezeket a rendeket, volt szerencsém a kollégákkal együtt megnézni a novemberi szuperszámítógépes legnagyobb kiállítás az Egyesült Államokban. Ott az ember természetesen szembesült az előbb látott technológiai részletekkel. Volt szerencsém ülni egy előadáson, egy a sorozaton, ahol ezt a következő generációs számítógépet, legnagyobb számítógépeket legalább négyféleképpen képzelték el. Egyébként az előbb hogy kettő lesz belőle, hát legalább négy különböző változatot is hallottunk. Természetesen az egyik Intel-i, a másik AMD-i, a harmadik az Nvidia-i, és a negyedik egy közelebbről meg nem határozott termék, ami többek között azt tűnteti célul, hogy arra processzorokból épít majd szuperszámítógépet. Nagyon érdekes, mert ugye a legelső adásban is látszott az a remek piramis modell, hogy majd akkor fogunk igazán jó termékeket gyártani a szuperszámítás technika világában, ha majd a nagy tömegű állat is el tudjuk adni. Ugye a processzor technológiailag nem egy borzasztóan új dolog, de elterjedtségében ma már, hát hogy is mondjam, lassan kezdődik egy lakonóval várni. Tehát még kettőt visolunk, és nem csak a szuperszámítógépet, hanem minden más processzorra képzelünk el. Hát tulajdonképpen az üzleti világ egész más szempontokat is hoz be, mint aminek az egyszerű technológiai kérdés. Igen, fontos az, hogy 125-szörös teljesítmény legyen, igen, elfügg néhány technológiai vívmányt érni, a chipeknek a technológiájától, az ütés technológiáért, de mindez milyen megy ki? Arra megy ki, hogy különböző üzleti modellek, különböző hogy is mondjam, profitszerzési stratégiák viszonylag jól működjenek. Tulajdonképpen mi ebből az aspektusból gondoltuk, hogy ha már látunk a kiállításon nagyon sok olyan projektet, nagyon sok olyan kezdeményezést, amiben kifejezetten ezek az üzleti modellek modellezéséről van szó, természetesen megnéztük a földrengést, megnéztük az ásványanyag kutatókat, megnéztük a molekuláris biológia kutatóit, és így tovább. Tehát eddig úgymond klasszikusnak számító területeket is, de tulajdonképpen az újdonság, hogy megjelentek azok a modellek, amik akár az üzleti gondolkodást is átpróbálják formálni, kihasználva azt, hogy valójában az üzleti világ elképzelései, a legfelső rendszer szinten, mindaz mire megy ki a játék, hallottuk ugye az előző előadásokban is, ott valójában lesznek-e új elképzelések. Természetesen az üzleti világ modelljeiben, a klasszikus értelemben
mindig jelennek meg új modellek.
Arra gondolunk, hogy néhány évvel ezelőtt a paparos légitársaság műfaja egyszerűen mosolygást keltett, hogy nagyon ki fog álló helyzetben utazni fogantyúval egy repülőn. Ma már 5-6-10 évvel az első Viszkont légitársaság gondolata után, hát nem nagyon mosolyogunk rajta, hogy egyszer majd lehet, hogy mi is ott kamárban fogunk állni a folyosók, úgy, ahogy néhány évvel ezelőtt a buszokon szoktuk. De igazából ez az üzleti modellkeresés nem állt meg, és az üzleti modellkeresésnek néhány nagyon érdekes példáját próbáltuk vizsgálni, abból a szempontból, hogy vajon a szuperszámítás technikának mindkét része, egyrészt a számítási kapacitások növekedése, másrészt a tárolási kapacitások jobb szervezése, hogyan segíti a fejlődését. De például egy nagyon népszerű, mostanában magyarul is elérhető modell, ez a Blue Ocean vagy Kék Óceán című üzleti modell, ami elsősorban arról szól, hogy friss termékek hogy is kerülnek be egy nagyon tömött piacra. Kicsit hasonlít ez a modell ahhoz, amit az Nvidia GPU-i jártak be. Néhány évvel ezelőtt vagy az ARM processzor, hasonló modellek alapján próbált piaci részesedést, hogy is mondjam, szerezni, és ma már nem nagy kérdés, hogy az Nvidia processzorai nagy valószínűséggel felzárkóznak, sokak szerint, lán az Nvidia-sok szerint meg is előzik a hagyományos processzor technológiát, fejlesztőket. Természetesen a technológia, ahogy hallottuk, nem áll meg. A technológiának nem csak azok a részei érdekesek, hogy vajon ez a Moore-törvény, vajon a hűtés-fűtés fizikai folyamatait hogy tudjuk egyre erősebben kihasználni, hanem egyre érezhető volt már az előző előadásokban is, és végig azon a kiállításon, amin mi részt vettünk, hogy iszonyatos erő van abban, hogy szűkülnek a technológiai lehetőségek, ugye előbb is hallottuk, hogy honnan a francból szedjük elő a még ötszörös teljesítmény növekedést, majd megígérjük, hogy lesz, de igazából nagyon látszik, hogy ma már nem biztos, hogy azok a területek lesznek a szuperszámítás technikának a motorjai, amik hagyományosan a, hát mit mondjam, not for profit szférához kötődnek. Ugye viszonylag jól gondoljuk, hogy az Egyesült Államokban hadipari kutatások, űripari kutatások, egyetemi kutatások vannak ugyanabból a költségvetési forrásból, de egyre inkább látszik az, hogy az előadásban is látszott, hogy feljönnek az üzleti megrendelők. Ugye azzal büszkélkednek már a szállítók, hogy mekkora nagy vállalatok profitorientált tevékenységeit tudják a szuperszámítás technikával segíteni, és tulajdonképpen mi is ebben gondolkodtunk, hogy ha ezek a törekvések előtérbe kerülnek, akkor vajon ezen a területen, ahol majd már ezek az üzleti modellek fognak segíteni, ott van-e keresni valók, hát hogy is mondjam, egy viszonylag a üzleti világban kisebb szerepet játszó régióba. Igazából, ha még feljebb megyünk, akkor van néhány problémája a szuperszámítás technikának, amivel nem nagyon mehetünk el. Természetesen ilyet nem nagyon mondanak a profit szféra képviselői. Lassanként ők is bajba lesznek, bármennyire is szép ez a zöld energia, illetve a energiahatékony szuperszámítás technika, bizony az energiafogyasztással, illetve a hűtés megoldásokkal egyre inkább jutunk oda, hogy nem sok tartalékunk van. Ugye Kessler is ezt száma azoknak a cikkeknek mostanában, hogy a nagy számítógépes cégek megpróbálnak úgy viselkedni, mintha ők energiahatékonyabb lennének, de hát tudjuk, hogy a legnagyobb világ legnagyobb kereső cége az csak és kizárólag ott épít adat központokat, ahol egy saját vízerőműve van. Az az ország nyeri meg azt a beruházást, aki rámutat arra vízerőmű kapacitásra, amivel oda lehet építeni. Nem érdekes példa volt ebből a szempontból, nem került elő, mint zöld energia, Izland kérdése. Izland a gazdasági világválságból egyértelműen ki szeretne mászni a zöld energia adott központokban való felhasználásával. Ugye ő a hőenergiából tud előállítani villamos energiát a töltő segítségével, egyetlen talán a világon, ahol ez hatékonyan meg tudja tenni, illetve hát a remek mediterrán éghajlata az még sokat segít a hűtési rendszereknek. Tehát nekik nem kell küzdeni a igazándiból a vízhűtéses történetekkel, mert hát kicsit még jobban megolvasztjuk a jégtakarót, az ahhoz képest, ami a globális felmelegedéssel működik, ahhoz képest már nem lesz nagyon sok. És ráadásul geopolitikai helyzetétől adódóan egy nagyon jó átjárót jelent Európa és Amerika között, tehát fele akkora idézőjelben, fele akkora kábeleket lehet lefektetni biztonságosan, ráadásul hadi szempontból is remek helyen van. A biznot kifejezetten neki tolja ezt az üzleti világot, hogy ő szeretne ennek a szolgáltatásnak az egyik legnagyobb szereplője lenni. A fénysebesség lassanként érkezik, sajnos a CERN kísérlete hibásnak minősült, és Einstein kolléga megnyugodhatott, és talán tényleg igaz, hogy mérési vagy egyéb hibában adódnak ezek a dolgok, amivel mi a fénysebesség korlátját egyelőre látjuk. A kollégánk előadásában azért azt világosan lehetett látni, hogy a szuperszámítógépek akkor a legborzasztóbb hatékonyságúak, hogyha nem csinálnak semmit. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon fontos a menedzsment. Tehát magában a szuperszámítógépeknek a belső ütemezésében és a belső architektúrájában nagyon sok tartalékunk van. Nekem volt szerencsém ott a standokon beszélgetni néhány egyetemnek a valóban rendszerkartájával, tehát a legalsó szintű oldalú ember, aki ott napi feladata az, hogy a különböző felhasználási igényeket kiszolgálja, és kvázi tényleg gazdája a gépének, és ő rettenetesen érdekes trendeket mondta, hogy hát ők nem bizonyos, nem igazából ezzel szembesülnek, mert az előző adásokban is látszott, hogy az igények, bár a MIF oldaláról én nagyon örömmel láttam, hogy az igények nőnek. A rendszergazdák is azt mesélték, hogy elintetlen ez a bajuk, hogy állnak a gépek bizonyos időszakokban, mert lassan azt már meghaladjuk, hanem hogy a francba lehet emberileg kezelni azt a tényezőt, amikor egy viszonylag alacsony hierarchikus szinten álló operatív embernek nagy tekintélyes kutatókkal kell megküzdeni, hogy kinek a jobbja fut először, vagy kinek a jobbja, hogyan ütemezünk. Ott van az a rohadt automata, egy kukat szép kínálja, hogy a lenyémet használ, és így tovább. De valójában szerencsétlen rendszerből, de a lány mögött ott ül és üti a fejét, hogy hát neked kell előbb a történet. És én azért is mentem ebben az üzleti világ, üzleti modellek gondolkodásában, mert én is érzem azt, hogy ennek a felhasználása, ennek a világnak az egyre nagyobb kihasználása előre fog minket vinni, üzleti szempontból is. Természetesen aztán jönnek a kvantum számítógépek, ha jönnek, de mondjuk 2018-ig még nem feltétlenül látszik majd. Tehát igazándiból azt szeretném még egyszer elmondani, hogy én érzek még egy olyan trendet, amit az előzőekben nem mondtak, hogy igazándiból egy kicsit átterülődik a kutatóknak a hajtóerej ezen a területen, az üzleti hajtóerej. A kollégák az egyik első előadásban mondta, hogy de jó, a kutatóknak nem kell törődni a pénzzel, de volt egy ilyen finom mondat. A dologban, hát sajnos azt kell mondjam, hogy szerintem már nincs ilyen. Tehát ma már a szuperszámítógépek üzemeltetőinek villanyszámla problémái nem csak Magyarországon lesznek érdekesek. Azt láttuk, hogy Iznal ebből szeretne pénzt csinálni, hogy nála nincs az a villanyszámla, vagy nem akkor a villanyszámla. Amerikában gondos tekintettel néztek a legnagyobb egyetemek előadásaiban arra, hogy kormányzati megszorítások jönnek Amerikába, és el fogja érni. Ők érzik már, hogy el fogják érni az ő szuperszámítógépes villanyszámlájuk szintjén. Tehát tulajdonképpen igazándiból könyököl a történet, tehát hiába lesz majd nekem a marsutazáshoz szükséges ilyen-olyan szimulációra szükségem, valaki nem fogja kifizetni a villanyszámlát, akkor nem lesz ilyen történet. Ezért még egyszer mondom, nagyon-nagyon érzik az a dolog, hogy nem feltétlenül biztos, hogy a technológia. Az előző példa is talán aláhúzza, hogy az olajkutató cégnek minden pénzt megér, hogy azt a tengeri olajfutótornyot pontosan modellezze. De remek volt, ha már az IBM cég képviselője, hogy van az IBM-nek Elmentem a standjukra, és azt hittem, hogy egy autóhűtőt látok, mert annyi rész volt benne, hogy azt mondták, hogy hát nem szedik szét alatt, egy csomó kóvertőcét, ott lesz szólt érkez alatta. Tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, rézsüzlet lesz ebből előbb-utóbb, hogy igazából feszegetjük azokat a korlátokat, ami klasszikusan a technológiából adódnak, de igazából majd más területeken is előre kell lépni. Én speciál lévő közgazdát is kicsit döntök, főleg az előadásokban, ha látszik, kicsit döntök annak, hogy egy kicsit az üzleti szféra, az üzleti modellnek az igazi közgazdaságtan, illetve üzleti gazdaságtan az, ami felértékelődik szép apránként. De hogy a eredeti gondolatmentünkön is térje, két dolog nagyon-nagyon fontos lenne ma az üzletben. És visszatérve a mérnökökhöz, nem olyan új keletű probléma ez, csak hogy megjelent nál. Tehát a véges elemes számításra bajlódó mérnök kollégáimat nézve, zárom meg ezen ebből diplomáztam eredetleg én is, az első diplomának. Tehát valójában ma azon küzdködnek, hogy egy üzleti megbízást akkor kapnak meg, ha garantálják, hogy 8 napon belül leteszik a szükséges szimulációt vagy számítást. És teljesen mindegy a vásárlónak, a megbízónak, hogy ki a francba csinálják ezt meg. Szerencsétlen mérnök azzal szembesül vissza a vendekhöz, hogy egy üzleti jellegű kritériumot mondtak neki. És természetesen neki van a szuper számítógép, pedig ki tudja fizetni a villanyszámlát, akkor megkapja, ha nem. Tehát 8 plusz 1 nap alatt nem lehet leszállítani. Ugye az előzőben láttuk, hogy hát elkezdhetnénk PC-t is futtatni, biztos egyszer vége lenne, de azt meg fél érdekességnek számít, ma már a HPC világ üzleti hasznosítása túl szaladt ezen. Ugye most ők ezzel szembesülnek, hogy hiába egy nagy vevő, mondjuk én évét a Győri Egyetem képviseletében, hiába jön oda a világ egyik legnagyobb autógyártója a szomszédból, a másik utcából, vagy a saját egyetem egyik saját értelméből, hogy neki kéne ez a számítás, de csak akkor, hogyha 4 napon belül el tudja küldeni döntéshozóknak. És akkor ránézünk boti szemekkel, hogy mégis hogy gondolta ezt, hogy 4 nap alatt mi ezt megoldjuk nullára. Teljesen mindegy, a Fraunhofer intézet mondott nekik Németországban 6 napot, mi akkor kapjuk meg ide Győrbe ezt a munkapárt, ha 4 nap alatt válaszolunk neki. És ugye a Fraunhofer intézet az nem egy pükkencs társaság, nem véletlenül mondott nekik 6 napot, egy picit nagyobb számítástechnikával rendelkeznek, mint mi, és mégis mondanunk kell, tehát aláhúznám ezt az előző üzleti modell történet, hogy a gyakorlatban is itt van az időnyomás, ami a szuper számítástechnika nekünk is segít. Természetesen remek új üzleti modelleket is kell hozzá kreálnunk, de ezt hagyjuk meg a elméleti, gyakorlati, jellegű gazdaságtani számításoknak, és mi erre teszünk majd kísérletet, hogy például a Rós Tép-óceán modellt, vagy annak egy továbbfejlesztését megpróbáljuk majd modellezni. Kifejezetten azzal a szándékkal, hogy ezt az időnyomást csökkentsük. Kicsit hasonló, ugye az előző előadásban is látszott, hogy nyomnak a bankok, biztosítók, befektetési társaságok abban a piaci szegmensben, hogy minél nagyobb számítógépeket használják. Természetesen ma még ők a régi modelleket követik, megpróbálnak a mondjuk egyszerűen fogalmazva egy befektetői portfólió keresésben még nem ismert úgynevezett üzleti mintázatokat keresni. Természetesen ez nem nagyon különbözik az egyéb más mintázatoktól, mert van ennek egy matematikai egyebet, de ebben a világban más üzleti modellhöz tartozik. Kicsit hasonlít ahhoz, hogy sose tudtuk elképzelni 12 évvel ezelőtt, hogy lehet másfajta légitársaság modelleket is működtetni, mint a hagyományos, nemzeti erős, ivós, jól érzős, kényelmes légitársaságok. Ma egyelőre az a biztosító, az a befektető, az a hedge fund és az a egyéb más pénzipari szolgáltató üzleti szereplő lesz a sikeres, aki ki tudja próbálni, le tudja szimulálni, meg tudja találni ezeket az üzleti mintázatokat, például a részvény vagy más egyéb értékpapír kereskedésben. Mi egy picit ennyire nem szaladnánk előre, mert ez a hagyományos modelleknek egy új, hogy is mondjam,
géppel segített, támogatott része. Még picit arra mennék, hát ha a kis ország kis gazdaságában már a világpiachoz képest tudunk olyanokat mondani, amikor minőségileg más üzleti modelleket lehet használni. Azt kell mondjuk, hogy egyrészt a gyorsítás az az érdekes, ha tudok jobbat mondani, akkor én hamarabb elő tudok ezt állítani, és megnyerem ezeket a megbízásokat, illetve van még egy olyan időnyomás, ami a reakcióidőhöz hasonlít. Az üzleti életben ez a reakcióidő tulajdonképpen a válság, pénzügyi válságjelenségekben csúcsosodott ki, hogy történik valami, akkor reagálni kell, de ha lehet, mindegyik észre először. Természetesen jön a szimuláció, természetesen jön a nagyon sok adatnak a feldolgozása, iszonyatos méretű adatbázisokat kellene feldolgozni, azokon szimulációkat építeni, amelyek még nincsenek. Nincsenek, mert üzleti modellek vannak, mert azt hiszük, hogy ha lemegy egy részvény, akkor így viselkedik a piac, ha meg fölmegy, akkor úgy, de sajnos például a hedge fundok működése az nem ilyen jól prognosztizálható. Ugye tréfálkozhatnánk, hogyha az angolok tudták volna, hogy Soros Györgynek milyen az észjárása az ő fundjánál, akkor egyszer se tört a font, de legalább kétszer megcsinálták vele. Tehát igazából ezek a nyomások azok, amik az üzleti tevékenységeknél is belépnek a szuperszámítás technika világába, és ha már abban nem nagyon tudunk versenyezni, hogy a hagyományos adatbázisokat minél gyorsabban feldolgozó algoritmusokat fejlesszük, nem azért, mert nem vagyunk elég okosak, vagy nem elég okos algoritmusokat tudnánk csinálni, hiszen ennek az egyetemnek a rektora például remek algoritmikus munkássággal büszkélkedhet, bár nem közvetlen üzleti szférában, tehát ilyen téren nem vagyunk lemaradva. Nekem az a bajom idézőjelben, hogy nagyon pici adatmennyiségeink van. Ugye itt röpködnek a terabájtok és egyebek, petabájtok és még fölfele, de hát ezt valahonnan elő kell állítani. Ugye láttuk, hogy a olajkutatásnál egy földrengés szimuláció gyakorlatilag egy robbantással szerintük az adatokat gyűjtenek. Hát a gazdaságban még már mennyire is gépek csinálják a részvényt, például a részvénykereskedés nagy részét, azért ezek az adatmennyiségek Magyarországon hát nem olyan nagyon számosak, hogy mi ebben az adatmennyiségből kiindulhassunk. Tehát inkább a minőségi jellegű tudásunk a mérvadó, az viszont megvan. Picit hasonlít, hogy eszembe jutott a kolléga előadásánál, hogy hát ő se a Budapest Internet Központból gondolta lehívni ezeket az adatokat, hanem hát valahol Japán és Amerika között talán egy nagyobb kupacot, hogy az lehet. Hát valahogy mi is így vagyunk ezzel, hogy biztos van a Budapest értéktőzsdén is valamekkora adathalmaz, de az ezek között a történetek között biztosan nem elég. Egy óriási élményem volt, nem is tavaly, hanem tavaly előtt a szuperszámítógépes konferenciát, hogy hát ugye mind azon bázisként, de állítólag az amerikai hadsereg raktár hibán tartásával lehetett gondolkodni. Tehát biztos nem az életben a háború van, de alapvetően milyen méretek vannak az adathalmazókban, és vajon értelmes az a kérdés, hogy hány tudós konkrét kell az amerikai hadseregnek, és ugye nagyságrendekkel más folyamatokat kér. Ugyanakkor az amerikai hadsereg már egy fura igénye, legalábbis nekünk ezt mondták, hogy hát ugye az Excel táblánál, bármilyen tábla lehet, de mondjuk hívjuk Excel számoló táblánál bonyolultabb eszközt, viszont nem akarnak használni. Tehát, hogy a szuper számítógépekkel is Excel fog-e futni, idézőjel. Igen, nem fog. Tehát a létezik és a felemető működik. De valójában az a kérdés, hogy visszatérünk az előadáshoz, hogy lesz-e olyan üzleti modell, amit ennek a segítségével fogunk, hogy is mondjam, kitalálni. Vajon igaz ez, hogy lesz-e még egy olyan technológiai után üzleti áttörés, mint amilyen az arprocesszor, vagy a GPU processzor volt, hogy csak a saját piacokról hozzunk példát. Vajon meg tudjuk-e jósolni, lesznek-e jobb a modellek, mint a Blue Ocean, vagy bedobunk egy új terméket, és vagy megeszik a cápák, vagy nem, vagy vörös lesz a tenger, vagy nem. Tehát valójában ilyen típusú modelleknek a kialakítására törekszünk. Én ebben a szegmensben legelőször a világítás technikai korszerűsítéseket fogom vizsgálni, és annak az elterjedési mechanizmusait próbáljuk majd így modellezni. Vajon milyen az Edison izója után című kérdés üzletileg rendkívül relevánsnak látszik, hiszen ahány fényforrás van, az nagyon nagy, az nagyon sok, hogyha mi szeretnénk, hogy is mondjam, green lightningot teremteni, ahol minden egyes fényforrás ki kellene cserélnünk, vajon mire, vajon a 3-4 konkurens technológia közül melyiknek van esélye jobban, hogy is mondjam, teljesíteni a piacon, létezhet-e olyan technológia, ami komplet leváltja az összes többi technológiát, milyennek az elterjedésének esélye. Valójában ezek ilyen borzalmas méretű kérdések a világon, ez van elég számosság, és mivel a technológiák fejlődnek, ezért nagyon hamar meg kell válaszolni ezt. Tehát ha egy amerikai méretű ország átszáll egy elektromos autóra, egy Oroszország méretű ország lecseréli a hűtőszekrényeinek világítását mondjuk LED technológiára, érzik a számosság, ugye? Tehát, hogy egy borzasztóan nagy számosságokkal fogunk dolgozni, és vajon tudunk-e egy olyan modellt csinálni, ami megjósolhatja vagy leírhatja például ennek a problémának a valószínű, vagy legalábbis megvalósítható forgatókönyvét. Lesznek-e olyan célfüggvények, lesznek-e olyan szenárióink, amik ilyen típusú dolgokat lehetővé. Elnézést ezért a képért, de nem tudtam kihagyni. Ezt az adásomat írtam Magyarország egyik legfrekventáltabb turisztikai célpontjának bevásárló utcáján. Miközben a német szuperszámítógépes csodatekről írogatom a gondolataimat, illetve készítem a prezentációmat, elsétálok a magyar valóság mellett. Praktikusan, még egyszer mondom, ez a magyar a leges-leges leglátogatottabb turista utca közepén volt, amikor én ott voltam Magyarországon, de hát hogy is mondjam, a vágyaink és a valóság biztos nincs ilyen messze egymástól, igazán miból csak most, hogy gondoltam csalni a később még itt levők számára, hogy hát valójában én csak reménykedem, hogy az összi gondolkodás az nem ezen a színvonalon van. Magyarországon, még egyszer mondom, minden német turista, vagy minden másik német turista látta. Bár nem értettem, hogy voltál kihívva, de félek tőle, hogy megfejtettem. Köszönöm a figyelmüket!